Kolszról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Főegyház megyei Veni Sancte tanévnyitó szentmisét tartottak az Egri Bazilikában délelőtt. A részvevő 1500 pedagógust és 50 paptársat Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntötte, felhívva a figyelmet az új tanév mottójára, legyetek a remény zarándokai. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A főpásztor homiliájában egyebek mellett arról beszélt, mindennapi küzdelmeink közepette a legfőbb háború már eldőlt, megváltott és az örök életre meghívott emberek vagyunk. Minden iskolába megérkeztek a tankönyvek és a tanítás segítő egyéb eszközök, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része, az idei évben erre 19 milliárd forintot biztosítanak. A tanév kezdetére a kormány támogatásával 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az iskola kezdéshez, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. A vonatkozó programban 6 év alatt összesen 430.200 tanszer csomag kiosztását tervezik az első 8. évfolyamon tanuló, rászoruló diákok számára, állami és nem állami fenntartású intézményekben egyaránt, ismertette Sztojka Attila. Európa és a világ egyik vezető szakképzése a magyar, így aki ezt választja, annak ez nem egy B-terv, hanem maga a hivatás és kiteljesedés, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Jelenleg 34 szakképzési helyszínen 100 milliárd forint értékű fejlesztés van folyamatban, mondta Hankó Balázs, aki az Egri Sárvári Kálmán Technikum tantestület ülésén vett részt. Beszélt az ösztöndíjrendszerről és a duális képzésben elérhető jövedelmekről is. Egyre bővül a honvédelmi táborokban résztvevő diákok létszáma, mondta Simicskó István. 5 helyszínen működnek jelenleg honvédelmi sportközpontok, ezekben idén-nyáron közel 300 gyermek táborozott, de a Magyar Honvédség és a minisztérium segítségével több tucat táborban sok ezer gyerek vett részt. Egyre bővül tehát a létszám, ismertette a Keresztény Demokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicskó István meglátogatta a gyerekeket Balassagyarmaton, a Honvédelmi Sportközpontban rendezett táborban. Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javítói és előrehozott vizsgákat tehetnek. A vizsgaidőszak október 10-től november 21-ig tart. Fellép az Agrárminisztérium a szőlőültetvényeket megtámadó aranyszínű sárgaság terjedésének megfékezésére és kordában tartására, közölte a tárcavezető az MT-vel, megköszönve a gazdák témában adott konstruktív javaslatait. A betegséget az inváziós amerikai kabóca terjeszti. Nagy István elmondta azt is, a közös agrárpolitika stratégiai tervben idén csak nem 28 millió euró, a 2024-27-es időszakra pedig összesen mintegy 112 millió euró forrás áll rendelkezésre. Segítséget jelent, hogy a beruházási támogatásokat már a szőlőtermelők is igényelhetik. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely összhangba hozza a szeptemberben induló otthon start programot a többi családi otthon teremtési támogatással. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a lakásoknál 100 millió, házaknál 150 millió forintra emelik az értékhatárt, hangzott el a tegnapi kormányinfón. A magyarországi gáztározók töltöttsége jelenleg 64%-os, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő, ismertette Gulyás Gergely. De ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lesz elég, tehát jól állunk már most is, ismertette a tárcavezető. Saját magát köpi szembe az Európai Bizottság azzal, hogy cinkos módon hallgat, amikor Ukrajna támadja a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú barátság kőolajvezetéket, így fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című műsorban. Szijjártó Péter emlékeztetett, az Európai Bizottság idén januárban leszögezte, hogy készen áll lépéseket tenni a tagállamok energiaellátását szavatoló infrastruktúra biztonsága érdekében, most azonban cinkos és bűnös módon hallgat. Hangsúlyozta, hogy az ukrajnai villamosenergia import 30-40%-át hazánk adja, így a kormány olyan nehézségeket tudna okozni a szomszédos országnak, hogy a faladná a másikat, azonban mi nem akarunk az ukrán embereknek és családoknak rosszat, mi különbek vagyunk ennél, fogalmazott. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 7 és 12 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Augusztus 29-e a magyar történelem egyik legkönnyebben megjegyezhető dátuma, hiszen a középkor és a koraújkor fordulójának több jeles eseménye is ezen a napon történt. Az 1526-os Mohácsi csatáról könyvtárnyi irodalom áll az érdeklődők rendelkezésére. Nándorfehérvár 1521. évi elestéről azonban jóval szerényen méretű diskurzus folyt eddig a magyar történelemmel kapcsolatos közbeszédben. Ugyanakkor Buda 1541-es török kézre kerülése is erre a dátumra tehető, amelynek eredményeként a magyar királyság területe tartósan három részre szakadt, és másfél évszázadra a Habsburg török nagyhatalmi vetélkedés szinterévé vált. A két rivális uralkodó első Ferdinánd és Szapolyai János 1538-ban a váradi békében megegyezett arról, hogy az utóbbi uralkodó halála után Magyarország a Habsburgok kezén egyesül majd, ám ez a titkos szerződés végül soha nem lépett érvénybe. Nem sokkal azelőtt ugyanis, hogy Szapolyai János 1540-ben befejezte életét, még hírt kapott fia születéséről, így végrendeletében nem vetétását, hanem a csecsemő János Zsigmondot nevezte meg örökösének, akit Fráter György közbenjárására később a Rákosi Országgyűlésen is megválasztottak. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Mohácsi csatavesztést követő évtizedekről beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza, valamint megismerhetik Buda 1541. augusztus 29-i török kézre kerülésének körülményeit is. ha tehetik, tartsanak velünk.
Szapolyai János sokat gondolkodott, hogy honnan lehetne külső segítséget Ferdinánd ellenében szerezni. Egyértelmű, hogy a Német-Római Birodalomból nem, hiszen 5. Károly a testvér nem fogja Ferdinánd ellenében segíteni Szapolyait. Franciaország nincs abban a helyzetben, hogy beavatkozzon. Még 8. Henrik angol királyt is megkeresték János diplomatái, aki nagyon rövid időn belül ugye visszaindította ezeket a követeket, hogy a kontinensen neki nincsen keresnivalója, úgyhogy üres kézzel onnan visszajöttek. És itt lép a színre György barát, vagyis fráter György. Martinuzzi Utyeszenics Györgyéről van szó, aki pálos szerzetes, és ugye már a lengyelországi szolgálata Częstochovában teljesíti, és már ezen túl van, és Szapolyai sajóládon fog össze találkozni ezzel a nagyon művelt, tájékozott baráttal, aki tanács formájában megfogalmazza, hogy ha Franciaország, mint keresztény ország, szövetséget létesíthet az Oszmán Birodalommal, akkor János királyt mi akadályozza meg abban, hogy ő ne keresse meg a portát, és ne kérjen szövetséget, külpolitikai támaszt. Tehát így indul meg az a keresés, szövetségkeresés, amelynek a fő diplomatája nem más, mint egy lengyel arisztokrata, Laszki Hieronymus, vagy más megfogalma Jeromos, aki képviseli Jánosnak az érdekeit Sztambulban, és erről egy nagyon-nagyon remek összefoglalás is készül Barta Gábornak a tollából, a Sztambulba vezető út címet viseli, és ott részletesen lehet olvasni arról, hogy milyen furfanggal fogja biztosítani Szulejmán szultának a támogatását. Ennek az egész követjárásnak eredménye az, hogy a szultán 1529-ben megjelenik Magyarországon. Immár harmadjára, hiszen 1521-ben, 1526-ban, 1529-ben. És amikor Magyarországhoz ér, és megint itt Nemeskürtit akkor próbálnánk nem szó szerint idézni, ugye a Mohácsi síkon találkoznak Szapolyai János és Szulejmán, és állítólag, igaz, itt járul Szapolyai János késcsókra Szulejmán szultán elé, és ez a késcsók, vagy éppen a köntösének, igaz, a megcsókolása, ez egy erkölcsi behódolást jelképez. És ezt a mozzanatot, ezt a jelenetet, ezt az 1529-ben bekövetkező mozzanatot, például Nemeskürti István a ország behódolásának tekinti. Az igazi török vazallitásba történő átadás az országnak, ez 1529, legalábbis Nemeskürti felfogása szerint. A gerince roppan meg ekkor Magyarországnak. És ez az 1529-es ugye felvonulás, ez átvonulást jelent, meglátogatva közben Budát, de már nem rabolnak, nem fosztogatnak, hanem Bécs ellen kell fölvonulni. És akkor itt megint előjön az akciórádiusznak, a hatósugárnak a gondolata, hogy nagyon rövid időre megjelenik Szulejmán Bécs alatt, de ennek az érdemi ostromára már nem kerülhet sor, hiszen vissza kell vonultatni ugye a csapatokat. Na de ez a török felvonulás azt is eredményezte, hogy Ferdinánd csapatai és Ferdinánd átmenetileg igaz kiszorul Magyarországról, és történik Szapolyai Jánosnak igaz a hatalomba visszahelyezése. Csak Szulejmán ezeket az akciókat mind már úgy tekinti az Oszmán Birodalomnak a részén lezajlott események. Hiszen az iszlám felfogás szerint, ahol a szultán lovának patája érinti ezt a földet, egy éjszakát eltölt azon a helyen, mondjuk az ország fővárosában, és a pénteki imát ebben a városban az ő nevére mondják el, ez az ország a meghódított országok közé tartozik. 1532-ben ugyancsak Szulejmán most már 4. alkalommal fog Magyarországon megjelenni, most nem Budát fogja útba ejteni, hanem ugye közvetlenül szeretne Bécshez eljutni, és a Dráva vonalán majd Zalán keresztül, Vas megyén keresztül igyekszik rövidebb utat ugye a felvonuláshoz kiválasztani, itt pedig hát a dalmata származású ugye Jurisics vára, Jurisics Miklós Kőszegnél fogja feltartóztatni ezt a sereget. Ennek a kőszegi ostromnak, tehát a jelentősége az, hogy 1532-ben fegyverszünet köttetik. De nem Szapolyai János és Szulajmán között, hanem Ferdinánd és Szulajmán között. Ami mindenképpen azt jelenti, hogy Ferdinánd az ellenség. Ferdinánddal lehet egyezkedni. Perés Géza ugye többször hangoztatta és hangsúlyozta műveiben, cikkeiben azt, hogy az Oszmán Birodalomnak béke kell, megegyezés kell. Nincs kivel békét kötni, ez sem 1526-ban, sem 1529-ben. 1532-ben történik meg először, hogy igen, Ferdinánd a magyar király. Ferdinánd az a személy, akivel lehet egyáltalán egyezkedni, itt fegyverszünetet fognak kötni. De az ország két részre való bontása, vagy szakítása, két király jelenléte. Ez mind-mind ugye arról szól, hogy van egy nyugati királyság, létezik egy keleti királyság. A keleti királyságban mindig a szultán szava, a nyugati királyságban pedig a méltó ellenfél, Ferdinánd, Habsburg Ferdinánd háttérben, természetesen a báty, 5. Károly, a német-római császár. Ez a széttagolódás 1535-ben még inkább kézzelfoghatóvá válik. Ekkor új fővárosa lesz Magyarországnak, vagyis a nyugati Magyarországnak, ez pedig Pozsony, és itt fogja berendezni természetesen a rezidenciáját, ugye a Ferdinánd párti Magyarország, tehát János pedig ugye Budát fogja, a hagyományos ugye fővárost fogja a kezében tartani. Belátta azért, talán György barátnak tanácsára azt János, hogy ez a háborúskodás, ez a polgárháborús nem tartató azért hosszú ideig. Meg kell egyezni. És bebizonyosodott az, hogy 1526-tól egészen 1538-ig nincs megoldás. A török magyarországi jelenléte bevonulása akkor Szapolyai fölényét eredményezi, kivonulása abban a pillanatban Ferdinánd fölényét eredményezi. Ezt én nagyon köznapiasan úgy fogalmazom, hogy ez a csiki-csuki állapot senkinek nem felelt meg. Tehát ezért sikerül aztán végül is megegyezésre jutni 1538. február 24-én Váradon, a váradi egyezmény, a váradi békében rögzítik, hogy János halála után az ország egyesül, és Ferdinánd lesz, és utódai Magyarország király. Vagyis János abban az esetben, ha utóda is lenne, nem fog aspirálni a magyar királyi trónra. Viszont életében viselheti a címet, tehát elhatározták azt, hogy két magyar király van címében, titulusában, halála után pedig Ferdinánd, tehát Habsburg Ferdinánd lesz egyedül, és örökösei lesznek egyedül Magyarország királya. Na most ez az 1538-as megállapodás, ez talán kivezethette volna az országot abból a helyzetből, amelyben 1526 óta folyamatosan leletszik. Igen ám, csak hogy ugye 1539-ben János megnősül, és itt az előbb sógorként emlegetett első Zsigmond második házasságából született lányát, Izabellát fogja el feleségül venni, és ebből a házasságból fog születni majd 1540-ben apjáról János, nagyapjáról Zsigmondnak János Zsigmond, akinek a hatalmat igenis János, Szapolyai János szerette volna átörökíteni. És nem csak, hogy szerette volna átörökíteni, hanem közvetlen környezetében lévő tanácsadóit, legfontosabb ugye kiemelt tanácsosait, meg is eskedte arra, hogy halála után a fiának fogják a magyar trón biztosítani. És itt György barát, ugye az első helyen említendő, de Török Bálint és Petrovics Péter. Ők azok a személyek, akik mindent elkövetnek majd halála után, tehát 1540-ben, mikor meghalt ugye Szapolyai János, hogy halála után a gyereknek biztosítsák Magyarország trónját. Na most ugyanaz a szituáció, ugye, hogy ha király nincs, akkor abban az esetben az ország ügyeinek az intézése, akkor az özvegy királynéra és ugye a nádorra szállna. György barátról Nemeskürti István idéz egy nagyon-nagyon elmarasztaló korabeli véleményt, és talán ezt nem ártana ugye felolvasni a tekintetben, hogy majd a későbbiekben hát tragikus sorsát talán tudjuk majd érzékeltetni a hallgatóknak, majd György barátnak tragikus sorsát tudnánk érzékeltetni a hallgatóknak. 5. Károly diplomatája Johannes Wiese, dán érsek írja a következőket. Semmi hitel, semmi igazság, semmi szemérem és semmi álhatatosság nincs benne. Mármint György barátban. Ne higgyen felséged az ő leveleinek, habár esküvel pecsételi is meg azokat, mert ő minden nap megszegi a hitét. És hasonló csalások, esküs szegések által gyarapította eddig is, és gyarapítja uralmát. Most ezt a kis rövid részletet azért olvastam föl, hogy érzékeltessem, hogy Izabella és György barát közötti ellentét napirenden van, mindennaposak a veszekedések, és az uralmának, hatalmának gyarapítása érdekében Izabellát igyekszik eltávolítani a hatalomból. Izabella pedig ragaszkodik a hatalomhoz, és éppen ezért Izabella és György barátnak az ellenségeskedése, hát ez 1541-ben, tehát Buda ugye ostrománál is, illetve Buda elfoglalásánál, törökök általi elfoglalásánál is szerepet játszik. Ha már említettem ugye Budát, akkor ez is nagyon-nagyon érdekes szituáció és körülmény Budának a törökök kéze kerülésére van szó konkrétan. Tudni kell az, hogy 1541-ben Ferdinánd a váradi békére hivatkozva csapatokat indít arra, hogy elfoglalja Jussát, tehát érvényesítse a váradi béke szerződéspontjait, és Buda bezárkózott és ostromra rendezkedett be, és ellenáll természetesen. 1541. februárjában, tehát téli időszakban érkezik az első ostromló sereg, egy Welch nevű tábornok irányítja, idős tábornok, aki inkább a betegségét kezelteti, kúráltatja ott a budai gyógyvízben, és immelámmal folynak ezek a támadások és ostromnak nevezett akciók ugye Buda ellen. Igen ám, de ezt hosszú távon ugye folytatni nem lehet, hiszen Ferdinánd követeli az eredményeket, leváltja ezt a fővezét, és megbízza Wilhelm Roggendorfot, hogy ez már májusban van, május végén, hogy mindenáron el kell foglalni az ország fővárosát, és érvényesíteni a jogos követelését. Wilhelm Roggendorfról pedig tudni kell azt, hogy 1531-32-ben már volt Magyarországon, hadakozott, tehát egy jó 10 évvel ezelőtti tapasztalatai vannak. Most tudja azt és ismeri azt, hogy Budát milyen irányból, hogyan kell támadni. Legnagyobb meglepetésére azt tapasztalja, hogy 1526-hoz képest megváltozott a helyzet, illetve 31-es magyarországi tartózkodásához megváltozott a helyzet, mert új bástyák itt létesültek, tehát jobban erődítetté vált a vár. Ennek ellenére ugye az ágyú telepét a Gellért hegyre telepíti föl, és igenis onnan nagyon hatékonyan tudja támadni Budát. 1541 májusában vagyunk, hosszan elhúzódik az ostrom, György Barát védekezik, és Izabella pedig szeretne megegyezést kötni, és szeretne Roggendorfon keresztül kapcsolatot teremteni Ferdinánd királyhoz, és arról beszélni, hogy föl kellene adni Budát. György Barát pedig mindenáron azon van, hogy ugye Roggendorfnak ellenállni, semmiképpen nem adni át Budát.
Bornemisza Tamás és Pálcán Péter, budai tanácsosok.
Budai tanács megbízásából fölkeresik Roggendorfot titokban, hiszen van egy olyan használaton kívüli vas ajtó, kis kapucska, amely közvetlenül a mai halászbástya térségéhez, a Szent György térre juttatta volna ki a kívülről titokba, ugye Budára becsempészett ostromlókat. Egyetlen kikötése volt Bornemiszának és Pálcánnak, hogy magyarul beszéljenek. Pontosabban magyar katonákat vonultassanak be titokba este, éjjel Buda elfoglalására, hiszen az őrség lefegyverzés, a kapu kinyitása, stb. Azonnal ugye Roggendorf kezébe került volna. Roggendorf ezt az utóbbi feltételt nem teljesítette, hiába ígérte meg, hogy magyar nyelvűek lesznek, hiszen este ugye az őrséget ki lehetett volna játszani, magyarul beszélőkkel nem okozott volna gyanút, stb. A legmegbízhatóbb német csapatok indultak megbeszélt jelre a kiskapuhoz, a kiskapu kinyílt, Szent Györgyre beérkeznek, magyarul senki nem tud közül, és az ott lévő, hát így írja ugye a könyv, hogy lakás nélküliek, csavargók, éppen ott éjszakázók föllármázták az őrséget. Meghiúsították magyarul a Budavárának Roggendorf kezébe való átadását. És ez az epizód még inkább elmérgesítette György Barát és Izabella között az ellentétet, hiszen Izabellát beavatták ebbe a terve, és már Izabella készülődött, előkészítette a szekereit, társzekereit indulásra készen, hogy igenis átadás után ő ki fog költözni, és keresztények kezébe fogja adni, és nem a törökök kezébe, hiszen ezt vágta György Barátnak a szemébe, hogy te mindent elkövetsz, Barát, hogy a törököknek átjátsz Budát. És valóban György Barát ugye forszírozta azt, hogy a törökök érkezzenek felmenteni ostromlott Budát, és érkeznek meg Szulejmánék, érkezik meg ugye immár Ötödjére Magyarország fővárosához, illetve Magyarországra, és 1541. augusztus 29-én ugye a janicsárok a legfontosabb pontokat megszállva a budai várat most már elfoglalják, de 1541-ben nem fognak kivonulni az országból. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a mohácsi csatavesztést követő évtizedekről, valamint Buda 1541-es török kézre kerüléséről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége Janasóczky Attila, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője lesz, akivel a Delta és a Matrix programról beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! A Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét köszöntöm szeretettel, szervusz!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Kezdjük a Delta programmal, hatalmas sikerekről tudunk beszámolni, gondolom itt a megyében is országosan ilyen fél tonna körüli kábítószer elfogást tartalmaztak a hírek, itt a megyében mi a helyzet?
Igen, csatlakozni tudok a jó hírekhez, már amennyiben ugye jó, hiszen a kábítószer az nem egy kellemes téma, ugye sokak számára nem pozitív, hanem negatív. Ez valóban így van, de nyomozati szempontból én is jó hírekről tudok beszámolni. Kollégáim nagyon intenzíven kezdtek hozzá ennek a programnak a végrehajtásához, de hát ugye más nem is tehetünk, mi nagyon fegyelmezett rendőri szerv vagyunk, és mi ennek megfelelően járunk el. Hát ugye a maga a Delta program, ez már ugye egy több hónapja folyamatban lévő nyomozati program. Ennek során a kollégáim tulajdonképpen már több száz eljárást indítottak, hogyha csak ezt a visszamenőleges jó fél évet nézünk. Tehát több száz esetben indítottak büntető eljárást, és ezen több száz esetben, ezen belül viszont több tucat embert is már őrizetbe vettek, illetve hát azóta a bíróság le is tartóztatta. Itt természetesen kábítószerkereskedőkről, dílerekről van szó, akik ugye abból a célból szereztek meg, vagy éppen termesztettek kábítószert, alapanyag előállítására szolgáló növényeket, ugye, hogy ezekből anyagi hasznot szerezzenek, tehát ők árulták, terítették. És ismét nem csak vármegyénkről beszélünk, ugye itt a vármegyei rendőrfőkapitánysághoz 10 rendőrkapitányság tartozik, és tulajdonképpen mind a 10 rendőrkapitányságunk nagyon intenzíven működik ezekben az esetekben, és még hogyha egy ilyen körülbelül számot mondok, ezekben az eljárásokban mi is már gyakorlatilag több 10 kg kábítószert vagy új pszichoaktív anyagot mi korábban ugye foglaltunk le. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon eredményesen működnek a kollégáim, és ismétlem, itt elsősorban a kábítószer terjesztőkre fókuszálunk, ezekre helyezzük a hangsúlyt. Hát természetesen nem mehetünk el magak a fogyasztók mellett sem, hiszen maga a kábítószernek a fogyasztása, ugye már pedig ugye akkor birtokolja is, ugye ez is ugye törvényellenes, jogszabály ellenes, tehát ilyen esetekben eljárunk természetesen a fogyasztókkal szemben is, de még egyszer mondom, hogy elsődleges célpontok a dílerek, a kábítószer terjesztők, velük szemben pedig kíméletlenül és maradéktalanul eljárunk. Ez a program ez jelenleg is folyamatban van, és továbbra is ugye nagy hangsúly, és még továbbra is vannak olyan ügyek folyamatban, amelyekről még be fogunk számolni. Ezekhez nagy reményt fűzünk már a tekintetben, hogy bizony jelentős mértékű lesz majd a reményeim szerint, amikor egy-egy olyan hálózatnak a felszámolásáról tudunk beszámolni, ahol eredményesen tudtunk működni.
Tehát a törvényi szigorításoknak is volt elrettentő ereje, mit éreztek? Tehát, hogy kevesebben fogyasztanak, vagy kevesebb dílert lehet előbb-utóbb elfogynak, az talán kizárt, ugye?
Hát mi arra törekszünk egyébként, hogy fel tudjuk számolni a kábítószer bűnözést. Ez mondjuk egy ideális célpont, vagy egy ideális helyzet lenne, ha ezt meg tudnánk valósítani. Azt gondolom azért talán ezt őszintén bevallhatjuk, hogy ez azért ennek az elérésére olyan túl nagy esélyt nem látok, de arra mindenféleképpen, hogy nagy mértékben vissza lehessen szorítani ezt a típusú bűnözést. Természetesen ugye azt mi is tudjuk, hogy ez egy olyan ideális állapot, amelyet nem hiszem, hogy a közeljövőben el tudunk érni, de törekszünk minden esetre ennek minél nagyobb mértékű visszaszorítására, és nem önmagáját a kábítószer miatt, hanem mindig, ugye sok szót ejtünk róla, hogy milyen káros hatásai vannak a kábítószernek. Micsoda egészségromboló, micsoda társadalomromboló, micsoda családromboló szerepet tölt be. Egyébként bármilyen függőség, de hát itt a kábítószer az meg kifejezetten ugye a nagyon függővé tevő szerek közé tartozik. És mi igyekszünk, vagy igyekeznénk megelőzni, hogy minél kevesebb család, minél kevesebb személy kerüljön olyan helyzetbe, hogy romba döntse az életét. Ugye ez egy zsákutca a kábítószer, ugye főleg a megelőzéssel foglalkozó kollégáim tudnának ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, inkább tanulságos eseteket felsorolni, akik közvetlenül találkoznak ugye függő emberekkel. És hát azok az emberek viszont, akik ezt lehetővé teszik, mármint a dílerekre gondolva, azt gondolom, hogy az ő cselekményük is hát nagyon elítélendő. Nagyon elítélendő, hiszen az a tevékenység, amely hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom szövetét, vagy a családnak a szövetét, ezt a kohéziót megbontsa, az mindenféleképpen elítélendő, és gyakorlatilag a kollégák nem csak egyszerű rendőrként viselkednek, én úgy látom ezek nyomozások során, hanem mindannyian átlátják, hogy ezek milyen tragédiákba torkolnak előbb-utóbb. Úgyhogy gyakorlatilag itt nem csak a rendőrnyomoz, hanem az ember is.
Említetted, hogy helyi termesztőket is elfogtok, viszont honnan érkezik Miskolcra a legtöbb esetben, mit tapasztaltok?
Gyakorlatilag elég változatos. Volt, aki külföldről szerzett be alapanyagot. Most beszélhetünk akár kábítószer alapanyagról, mármint mondjuk kristályról, vagy éppen beszélhetünk növényről, magokról. Van, aki külföldről rendelte, úgy bukott meg. Van olyan, aki saját magának termesztette. Van, hogy egymás között üzleteltek, tehát elég széles a tárház, hogy honnan szerzik be az alapanyagot, és hogyan bővítik ugye ennek a mennyiségét. Azt mondani se kell, ugye, hogy ez mindenféle fajta formája ugye tiltott ennek a dolog. Úgyhogy a bűnözőknek a tárháza az úgy kifogyhatatlannak tűnik, de mi igyekszünk azonnal reagálni, és még csírájában elfolytani ezeket a dolgokat. Említésre került még az interjú elején, hogy nagy mértékű ezeknek az ügyeknek a száma. Igen, nagy mértékű, és mint ahogy mondtuk, hogy talán megszüntetni abszolút nem lehet, de én azt gondolom, hogy egy idő után, hogyha azért látják a bűnözők, hogy a rendőrség bizony nagyon fókuszált most ezekre az ügyekre, azért mindenkinek megfordul már a fejében, hogy egyáltalán érdemes-e, szabad-e ilyen illegális kvázi vállalkozásba fogni, vagy tevékenységbe fogni. Egyrészt ugye sok dílert kivontunk már a forgalomból, tehát egyre kevesebb marad. Az újak pedig, vagy a potenciális újak, azok pedig intő példaként tekinthetnek az eljárásokra. Ezért is igyekszünk egyébként minél több ilyen jellegű hírről beszámolni. Tehát ugye van a Vármegyei Főkapitányságunknak egy saját Facebook oldala, ugye van a polisz.hu internetes oldalunk, ugye ami a rendőrségnek az általános oldala, és ezen igyekszünk megjelentetni minél több hírt ezzel kapcsolatban. Nem titkoltan, egyrészt elrettentő példaként szolgáljon ugye annak, aki rossz útra akar tévedni, másfelől pedig szeretném bemutatni az állampolgároknak is, hogy a kollégáim nem tétlenkednek, és próbálunk mindent megtenni a saját lehetőségeinket felhasználva a saját kereteinken belül.
Itt a Vármegyében mely típusú drogok a legnépszerűbbek?
Hát tulajdonképpen mondhatnánk bármelyiket, hiszen még egyszer mondom, hogy széles körű a paletta, amelyeket lefoglaltunk már eddig, ugye a kristály, a fű, sőt kokain, tehát mondhatnánk keményebb drogokat is, természetesen ezek a, hála Istennek, ezek a nagyon kemények, heroin, kokain, ezek azért nem igazán jellemzők, ezek a ritkábbak. Inkább ezek a kotyvasztott, semmire kellő dolgok, ha fogalmazhatok. Egyébként ezek nagyon veszélyesek, hiszen az egyszerű fogyasztók azok van, amikor ugye megkínálják egymást. Ugye legtöbbször ugye ez így megy, főleg a fiataloknál, hogy na hát én a múltkor is próbáltam, szív nyugodtan szívd el, semmi probléma nincsen, nagyon jó hatása van. Hát igen, nem, csak hogy azt nem veszik figyelembe ugye ezek az emberek, hogy egyrészt a szervezete az mindenkinek másképp reagál a különböző szerekre. Egyébként pedig nem biztos, hogy azt a szert, amit megvett a adott delikvens egyik alkalommal, másik alkalommal pont ugyanolyan összetételt fog majd megkapni, és bizony-bizony a szervezete, elég, hogy egy picit változtatnak már magán a szeren, vagy tesznek bele még egyéb dolgot, akkor lehet, hogy bizony már az tragikus módon fog tudni reagálni. Tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy attól, hogy egyszer valaki használt valamilyen szert, akkor ő megbízik már benne majd, hogy a következő alkalom is ugyanolyan hatást fog kiváltani, hát nem. Ebben én azt gondolom, hogy megfelelő óvatossággal kellene viselkedni, és a legnagyobb biztonsággal akkor járunk el, hogyha egyetlen egyszer sem próbálunk ki semmiféle fajt illegális szert.
Említetted a drogprevenciót, mint a legfontosabb eszközt, a megelőzést, tájékoztató kampányokat is tartotok, ugye? Iskolákba is fogtok menni, most szeptemberben kezdődik az iskola, jelentkezhetnek, várjátok iskolai igazgatók jelentkezését, akár a felvilágosító kampány tartásához?
Hát ezek már folyamatban vannak, ugye nem most indult ez a Delta kampányunk, ugye ez már tavasz óta, tél vége óta ez már folyamatban van, és már megjelentünk akkor egyből az iskolákban is. És nem csak a diákok számára, ugye itt főleg a bűnmegelőzési szakterületen dolgozó kollégáim végeznek ebben kifejezetten nagy munkát. Nem csak a gyermekekre koncentrálnak már a tekintetben, nem csak közvetlen feléjük irányuló kommunikációt, megelőző előadásokat folytatnak, hanem a tanárokat is bevonják ebbe, tehát számukra is osztanak meg rengeteg információt, és ugye minél szélesebb palettát próbálunk lefogni, vagy átfogni, és hogy minél szélesebb körben tudják az információt megkapó személyek terjeszteni ugye a megfelelő információkat. És a tanárok mellett ugye a szülőket is próbáljuk elérni. Ezt például szülőértekezletek alkalmával. Tehát tudjuk, hogy hol vannak szülőértekezletek, akkor oda is elmegyünk, ott tartunk közvetlenül számukra különböző előadásokat, akár a tekintetben, hogy mik azok azok a drogok, amelyeket mostanában használnak, vagy mostanában tudtunk lefoglalni, és ezekre felhívni a figyelmet, a hatásukra, hogy ha esetleg otthon a gyereküket mondjuk egy buli után találkoznak velük, akkor milyen jelek lehetnek, amelyek arra utalnak, hogy bizony-bizony ők valamilyen illegális szert fogyasztottak. Próbálunk hatást gyakorolni mindenkire, minél szélesebb körre, hogy minél hamarabb, vagy minél hatékonyabban tudjuk megelőzni ugye a bajt.
Használjuk ezt a műsort is arra, hogy a szülőket figyelmeztessük, vagy tanácsot adjunk azzal kapcsolatban, hogy mik az intőjelek, mik a legfontosabbak.
Mindenki ismeri a saját gyermekét egyébként, tudja, hogy hogyan viselkedik akkor, amikor egy normál, mondjuk így normál állapotban van. Ha már ettől eltérő a viselkedése, ugye az egy szülőnek azt gondolom abban a pillanatban fel kell, hogy tűnjön. Ugye amikor mondjuk egy pupilla nagyon tág, nem igazán reagál mondjuk a fényre, most egészségügyi vonatkozásban mondom én, nem olyan a koordinációja. Persze most mondhatná az ember, hogy ugye ez eset alkoholra is jellemző lehet, de én azt gondolom, hogy az alkohol meg amikor mondjuk valamilyen kábítószer hatásanyagot fogyaszt, akkor azért attól el lehet különíteni. Már csak mondjuk a lehelet alapján is például. Illetve a kollégáim még felsorolnak egy jó pár dolgot, amelyeket közvetlenül közölnek a szülőkkel, hogy mikre érdemes figyelni, és akkor ezeket a szülők azért, a jó szülő az odafigyel, hiszen minden szülő a saját gyermekét védeni akarja. Úgyhogy nagyon befogadók e tekintetben, és nagyon hasznos. Persze elég melós egyébként, hiszen rengeteg iskola van ugye a vármegyénkben, és hogy mindenhová jutni nem fognak tudni a kollégák természetesen, de ahová lehet, akkor eljutnak, és vannak egyébként meg egyéb fajta megelőzési csatornáink, amelyeken keresztül igyekszünk eljutni. Tehát a személyes kontakt ugye az egy szaporátlan, ez egy sziszifuszi munkának tűnik ehhez képest, de hát ezért használjuk többek között a közösségi médiát. Most másodszor említem a Facebook oldalunkat, ugye, ott is különböző baleset megelőzési, de bűn megelőzési információkat is közvetítünk, és konkrétan a Delta programmal kapcsolatban is adunk közé rendszeresen, heti rendszeressége, sőt, hetente többször is, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes követni a szülőknek is, és próbálunk belecsempészni a megelőzési információkba egy kis könnyedséget is, vagy egy kis humor, vagy éppen egy valamilyen meglepőt, vagy megdöbbentőt, azért, hogy a fiatalabb korosztály is, ugye, akihez, hogyha nem komolyabban akarunk közeledni, hanem egy picit lazábban, akkor ők is megragadjanak itt is, és ha más nem, akkor hátul a kis agyban megragadjon, hogy igen, ez egy ütős videó volt, és hát akkor óvakodom az ilyen jellegű dolgoktól.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Janasócki Attilával, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével beszélgetünk. A Matrix programról számolj be, kérlek, miről is szól, mióta tart és milyen sikerekről tudunk beszámolni.
A Matrix programunk ugye az a internetes bűnözés, illetve annak a megelőzéséről szól, tehát itt konkrétan az internetes csalásokra koncentrálva. Ez a Delta programunk mellett az egyik kiemelkedő megelőzési vagy olyan terület, amelyre koncentrálunk. Ez már gyakorlatilag több mint egy éves múltra tekint vissza. Ugye a rendőrség igyekszik az új bűnözési formák megjelenésekor egyből reagálni. Éppen ezért jött létre ez a Matrix elnevezésű programunk is, hiszen tapasztaltuk azt, hogy egyre több az internetes csalás, egyre több a hamis SMS, egyre több az olyan üzenet, amelynek segítségével az internetes bankunkba akarnak belépni, adathalászi e-maileket küldenek, telefonon hívnak föl bennünket banki ügyintézőnek, kiadva magunkat, hogy támadás érte az internetes banki felületünket, és adjuk meg a belépési jelszavunkat, és úgy láttuk, hogy bizony nagyon hamar beugrunk az ilyen áll SMS-eknek, áll telefonhívásoknak, áll e-mail üzeneteknek, és ezért volt kénytelen lépni a rendőrség. Vármegyei főkapitányságunkon, mint ahogy más vármegyékben is, külön nyomozó csoport, külön csoport állt föl, akik ezzel az ilyen típusú bűncselekményekkel foglalkoznak. Egyébként meg itt pont velünk szemben lévő irodában vannak a kollégák, és mi sűrűn tudunk is velük kontaktolni, és kérünk tőlük egyébként minden héten információkat, hogy mondják már meg, hogy most, ami hozzájuk futnak be ügyek, azok milyen jellegek, milyen típusúak. Úgyhogy közvetlenül tapasztalunk mi is meg különböző becsapási, átverési formákat. Az egy kicsit szomorú egyébként, hogy az ember olyan alapvetőnek gondolná azt, hogy hogyha felhívnak telefonon, és bemutatkoznak, hogy én XY vagyok a nem tudom, akármilyen bank ügyintézője, akkor mi azt gyakorlatilag abban a pillanatban elhisszük, hogy valóban azzal az adott személlyel beszélünk. Talán egy kicsit idézőbe bocsánatos abban a tekintetben, hogyha felhívnak bennünket egy olyan üzenettel, hogy már pedig le akarják venni a számlánkról a pénzt, akkor persze mindenkinek megemelkedik a vérnyomása és bestresszel hirtelen, hogy hű, milyen probléma történik, és ezt gyorsan akkor előzzük meg. Igen, erre alapoznak legtöbbször egyébként az internetes bűnözők, hogy stressz helyzet alá helyezni a kvázi ügyfelet, és stressz helyzet alatt bizony olyan is elkövetünk, amelyet normál állapotban egyből megszólalna a vízcsengő a hátul a kis agyunkban, hogy itt valami gyanús kell, hogy legyen.
Adjunk tanácsot, tehát mi az, amire figyeljünk először, és nyugodjunk meg bárki is be, mivel hív, nem? Tehát tiszta fejjel kell reagálni, ugye?
Igen, biztos mondaná ilyenkor bárki, hogy hát könnyű azt mondani, amikor hozzánk egy ilyen stresszes hívás beérkezik, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy igen, próbáljunk tiszta fejjel gondolkodni. Bármiféle fajta negatív hír érkezik hozzánk, akkor először gondoljuk át az adott dolgot, hogy mit mondanak nekünk, és ezt utána próbáljuk leellenőrizni. Mivel, hogy ez már több mint egy éve fut ez a programunk, lehet, hogy már ezt nem is kellene mondanom, vagy megismételnem magamat, hogy amikor kapunk ilyen hívást, akkor ellenőrizzük az adott információt. Semmiféle fajta belépési kódunkat, semmiféle fajta PIN kódunkat ne adjunk meg. Ezt soha nem fogja kérni egyik ügyintéző sem, ezt a bankok is egyébként sokszor hangsúlyozzák. Ezekre a felületekre csak mi léphetünk be a saját mi azonosítunkkal, úgyhogy ezt senkinek soha ne adjuk meg. Tehát első pont, hogy első a higgadság. Második pont, szakítsuk meg a vonalat, és ellenőrizzük, lehívjuk föl mi a bankot. Tehát mi felhívjuk azt a számot, nem azt, amelyen bennünket hívtak, hanem mi az interneten menjünk föl, és keressük meg az adott banknak az oldalát, amelyen hivatalosan megadott telefonszámok vannak, és hívjuk föl, és ezen keresztül ellenőrizzük vissza, érkezett-e hívást tőlük, és van-e valamilyen probléma valóban a saját bankszámlákkal kapcsolatban. És akkor lehet, hogy ismétlem magam, hogy ne adjuk meg ugye a semmiféle fajta azonosítónkat, de akkor ezt nem győzni elmondani egyébként, mert ennek ellenére, hiába már ez több mint egy éve fut ez a programunk, ennek ellenére még mindig vannak olyan feljelentések, amikor bizony elmondja az ügyfél, hogy hát ő megadta a saját azonosítóját, és úgy léptek be a számlájára, és néhány perc múlva már nem volt rajta egy filler sem a számláján. Sok esetben van, amikor úgy különböző programokat telepítetnek a számítógépre. Ugye elküldenek egy e-mailt, kattintson rá, telepítse az adott programot, hát bizony ez is vakmerő feladat, hiszen ennek következtében pedig átveszik az irányítást a számlánk fölött, és ők rendelkeznek már vele. Tehát ez, ne telepítsünk semmiféle fajta programot, bármennyire ajánlják nekünk. Egy picit másabb jellegű, ez most közben jutott eszembe, egy másabb jellegű az a csalási forma, amikor talán lehet, hogy akkor ér bennünket a legnagyobb stressz hatás, amikor felhívnak bennünket, hogy valamilyen baj érte a hozzátartozókat. Akár egy baleset érte a hozzátartozónkat, vagy éppenséggel rendőri intézkedés érinti a hozzátartozónkat. Az elmúlt napokban volt egy, mondjuk ezt kvázi telefonos csalásnak mondanám, egy idős nénit hívtak föl, hogy a fiát bizony bevitték a rendőrségre, mert hogy bűncselekményt követett el, de ő el tudja intézni, hogy kikerüljön onnan. Ehhez viszont ugye egy bizonyos összegre lenne szükség. És bizony a hozzátartozó az otthon lévő néhány millió forint összes megtakarított pénzét összepakolta, és elvitte egy adott helyre, és mondták neki, hogy hová helyezze el ott. Ja, bocsánat, még ezt megelőzően mondta a nénike, hogy annyi pénze nincsen otthon. És mondták neki, hogy hát jó lesz ékszer is, az is megfelel. Ugye a nénike amellett, hogy volt neki vagy 2 millió forintocskája öregségére félretéve, meg otthon még volt neki néhány nyaklánc, a karkötő, egy gyűrű, azt is összepakolt mindent, és a pénzzel együtt összecsomagolva egy bizonyos megadott helyre irányították, hogy hol tegye le, oda letett a kis csomagocskáját, elment onnan, végig tartották vele a kapcsolatot, hogy még véletlenül sem máshová kerüljön a pénz és az ékszer. Nénike hazament, a pénzt elvitték onnan, majd mikor hazaért a fia, akkor örült a mami először a nénike, hogy hát bizony akkor megvan, nincs gond a fiúval, és hát akkor derült ki, hogy hát nem is volt itt semmiféle fajta gond, oda lett a pénz. Öröm az üremben, hogy a két elkövetőről volt akkor egyébként szó. Gyorsan megtörtént a bejelentés, kollégáim pedig nagyon gyorsan reagáltak is, és tulajdonképpen egy héten belül egyébként szlovák állampolgárok voltak az elkövetők, egy héten belül el tudták fogni mindkettőjüket. Hát bizony a pénz és az ékszer még nem került elő egyelőre. Az elkövetőket már elfogtuk. Nem szabad ilyeneknek bedőlni, ugye. Ha vannak ilyen jellegű hívások, és tudom, hogy ez a legnagyobb stressz hatás, amikor a hozzátartozónkat érheti valamilyen baj, akkor tegyük le a telefont, és hívjuk fel a hozzátartozónkat. Vagy ha nem érjük el, meg az is lehet, hogy valami miatt nem tudjuk elérni, akkor hívjuk fel egy másik hozzátartozónkat, és próbáljuk vele megbeszélni, hogy na most vajon akkor mit tegyek, hogyan tegyek. Tehát ne idegen telefonhívásra ne cselekedjünk, és ne dőljünk be az ilyen hívásoknak. Azért is meglepő, mert ezek gyakorlatilag azt mondhatom, hogy rendszeresen előfordulnak. Tehát próbáljuk ezeket a példákat is rendszeresen közzétenni, rendszeresen megosztani, és bizony ennek ellenére azzal szembesülünk, hogy időről időre ezek a régi, azt gondolja az ember, hogy ezt már ellőtték sokszor ezt a fajta trükköt, és ennek ellenére időről időre mégiscsak bejönnek ezek is, sikerült tévedésbe ejteni továbbra is embereket.
Mondjuk elérhetőségeket, mondjuk el még egyszer azokat a weblapokat, amiket érdemes akár a Delta program, akár a Matrix program tekintetében követni.
Én első helyen említeném a rendőrfőkapitányságunknak a Facebook oldalát, Borsodabó Üzemplén Vármegyei Rendőrség címmel. Egyébként már majdnem 50 ezer követővel rendelkezünk, és ez majd legyen akkor a reklámhelye, már pedig azért mondom ezt, mert hogy ott rengeteg hasznos információt kapunk a bűnmegelőzési területen dolgozó kollégáktól, és ezt pedig természetesen ezen a felületen továbbítjuk is. Ugye azt gondolom, hogy nagyon érdemes böngészni, és megosztjuk egyébként, amelyet most példánként elmondtam, ez csak egy az ezerből. Ha valaki visszafele görget, akkor láthat több másfajta, más típusú leírásokat is, úgyhogy azt gondolom, hogy tanulságos ezeket is áttanulmányozni, illetve ha bejön valamiféle fajta újabb módszer, amelyeket kieszelnek ugye a csalók, akkor ezeket is igyekszünk közzétenni, és azt gondolom, hogy akkor érdemes talán megosztani ezt az embertársainkkal is. Rokonainkkal, főleg, hogyha idősebbek vannak a családban, akkor érdemes nekik példálozó jelleggel ezeket felhozni, hogy okuljunk ugye a lehetőleg ezekből a példákból, és ne a saját kárunkon.
Attila, köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Janasulczky Attilával, a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével a Delta és a Matrix programról beszélgettünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!